A tudás forrása.
A tudás forrása.
Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett támogatási kérelmek összege, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A pályázaton 2007 előtt épült családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítéséhez igényelhető akár 10 millió forint állami hozzájárulás, emlékeztet a közlemény. Az energetikai otthonfelújítási program feltételrendszere a lehetséges igénybevevők javára változott, írja a minisztérium. Az elnyerhető forrásmennyiség 6 millióról 10 millió forintra nőtt. Meghosszabbodott a futamidő, így alacsonyabbak lettek a havi törlesztő részletek is, amelyek költsége akár a rezsim megspórolt forintokban is megtérülhet. A közleményben kiemelik, az eddigi kölcsönkérelmek összegéből csaknem 25 milliárd forint még a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásaira érkezett be. A környezeti és energiahatékonysági operatív program pluszban ezen felül áll rendelkezésre további 73 milliárd forint támogatás. A keretre mostanáig mintegy 50 milliárd forint igény futott be, ennek nagyjából felét kötötték le már szerződésekben. A szabad keret így is több 10 milliárd forintban mérhető, fogalmaz az Energiaügyi Minisztérium közleménye. Több mint 800 ezer olyan gázszámlát küldött már ki az MVM, amely tartalmazza a januári rezsistopban biztosított mennyiségi kedvezményt, tájékoztatott az energiaszolgáltató. A közlemény szerint a számlázási rendszer átalakításán az elmúlt időszakban kiemelt erőforrásokkal dolgozott az MVM, hogy a kedvezmény pontosan és átláthatóan jelenjen meg az ügyfelek számára a számlákon. A rezsistop kedvezmény a gázszámlák harmadik oldalán, a számla részletezőben a támogatás túlfizetés soron található. Az MVM ismertette, néhány napja folyamatosan érkeznek ügyfeleikhez a diktáláson alapuló földgáz elszámoló számlák. Több százezer e-számlás felhasználó már a hétvégén megkapta a rezsistop kedvezményt is tartalmazó gázszámláját, hétfőtől pedig a papírszámlás ügyfelek is százezres nagyságrendben kapják készhez azokat. Az MVM tervezetten március végéig minden földgáz felhasználónak állít ki számlát, írja a közlemény. Jövő csütörtökön délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbevételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást az országgyűlési választásra. A látássérültek Braille szavazó sablont igényelhetnek ugyaneddig. Azoknak a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak, akik a szavazás napján április 12-én külföldön tartózkodnak, és a 151 külképviselet valamelyikén akarnak élni választójogukkal, a Nemzeti Választási Irodától kell kérniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe április 2-án 16 óráig. A határidő jogvesztő. A kérelem benyújtható elektronikus úton vagy személyesen, illetve kézbesítési meghatalmazottal eljuttatható bármelyik helyi választási irodába. Eddig több mint 67 ezeren jelezték, hogy külföldön akarnak szavazni, 4 évvel ezelőtt egy héttel a határidő lejárta előtt 45 ezeren szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, ahol a szavazás napján végül 65 ezeren voltak. Március 29-én vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, az órákat hivatalosan hajnali 2-kor 3 órára állítják át, amihez az érintett belföldi és nemzetközi vonatok, valamint helyi és helyközi buszjáratok menetrendjei is igazodnak, közölte a MÁV csoport. Mint írják, az érintett éjszakai időszakban utazóknak javasolják, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak a MÁV, a MÁV Plus mobil alkalmazás vagy a MÁV Plus HU, jegy.mav.hu weboldal utazási tervezőinek segítségével azok napra kész és pontos úti tervet állítanak össze, figyelembe véve az óraátállítás éjszakájára tervezett menetrendet. A közlemény azt írja, az ura átállítás miatt változás lesz a gödöllői, az érdi, a kiskunhalasi, a hódmezővásárhelyi debreceni térség egyes volánjáratainak menetrendjében, továbbá érintettek a szegedi és a nyíregyházi helyi közlekedés egyes járatai is. A részletekről a MÁV csoport honlapján tájékozódhatnak az utazók.
Az időjárásról.
Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, összességében sokfelé fordulhat elő csapadék, főként a Dunántúlon tartós kiadós esőre lehet számítani, a nyugati megyékben vékony olvadozó hóréteg is előfordulhat, egyre több felé fordul északiasra a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 12 és 18 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
I was an orphan, defined by mistakes. Thought I was forsaken, that you gave up the chase. I went to the reaches to try and ease the ache. Turned my back on the one who kept calling my name. He kept calling my name. Didn't matter where I was at, you just kept calling me back. Back to the tape.
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban hallhatnak a Debrecen Nagy Templomi Református Egyház község fenntartásában működő Reménysugár hajléktalanok nappali melegedőiről, de előtte a mintegy 40 éve működő Magyarországi Református Egyház kallódó ifjúságot mentő missziójáról szólunk. A szervezet eleinte az utcán szólította meg a fiatalokat, majd a problémát meglátva drogterápiás otthont hozott létre Ráckeresztúron. Ma már 12 éves kortól tudják fogadni a rehabilitációba a fiatalokat, de Budapesten most egy nappali ellátást is elindítottak, így összesen csak nem 100 fiatallal vannak kapcsolatban. A missziót Erdős Eszter református lelkész építette fel, és nyugdíjba vonulása után Katona Viktor vett át. A Magyarországi Református Egyház kallódó ifjúságot mentő misszió drogterápiás otthonának intézményvezető lelkipásztorával Katona Viktorral beszélgetek, mielőtt arra rátérnénk, hogy milyen gondolatokkal és milyen érzésekkel vett át a szolgálatot Erdős Esztertől, arra lennék kíváncsi, hogy 40 évvel ezelőtt hogyan és milyen módon indult el ez a szolgálat.
A 40 évvel ezelőtt egy nagyon izgalmas kezdeményezés volt ez a kalódai ifjúságot mentő misszió. Erdős Eszter, aki akkor ezzel meg lett bízva, éppen frissen végzett lelkész volt, és így egyszer megkérdezte az esperest, aki mellé volt rendelve, hogy hát akkor mit csináljon a kalódó fiatalokkal, és azt mondta neki az esperes, hogy aranyom, amit szeretne. Ez volt az induló irány, és hát először bibliaórákat kezdett szervezni Budapesten, a Fasori gyülekezetben voltak barátai a Moszkva térről, akik ott kallódtak, és akkor egy idő után elég hamar felismerte, hogy itt a szerhasználati probléma is nagyon jelentős ezeknél a kallódó fiataloknál. Ekkor kezdett el utána nézni annak, hogy hogy lehet nekik segíteni, és 84-ben indult maga ez az egész misszió, és 87-ben már Ráckeresztúron volt egy kis parasztház, amit svájci segítséggel tudtak venni, és ott indult el akkor még ilyen szaktudás, meg normatívák, meg minden nélkül néhányan ott tudtak lakni ebbe a házikóba, és akkor Eszter még feljárt Budapestre közben lelkészi szolgálata is, és így segítette a felépülést. Aztán ez nagyon kinőtte magát az elmúlt 40 évben. Több mint 20 évvel ezelőtt már az egészségügyi ellátásba is bekapcsolódtunk a szociális mellett, és akkor épült a mostani már réginek nevezett fő épületünk, aztán 10 évvel ezelőtt sikerült elindítani a tini házat, tini rehabot, tehát hogy már így 12 éves kortól hivatalosan, de valójában inkább ilyen 14-5-6 évesen is tudnak hozzánk jönni szerhasználati problémával a fiatalok. Azóta van egy olyan intézményünk, ami korábban a rehabnak adott helyet, ahol ilyen támogatott lakhatást üzemeltetünk, akik már elvégezték a terápiát, ott egy kedvezményes áron, meg lelki támogatással megtalpalt lakhatást tudnak igénybe venni az újrakezdésben az életükben, illetve most idéntől van egy új részlegünk Budapesten, a Magdolna utcában, ahol pedig nappali és közösségi ellátást tudunk biztosítani rászorulóknak, a szenvedélybetegségben érintetteknek, illetve ez egy lehetőség, hogy azon keresztül is hozzánk eljussanak. Úgyhogy ilyen egyrészt kiterjedt, most már egy ilyen teljes kliensutat lefedő intézményrendszerünk van.
Ezt a szükség hívta életre? Tehát azt lehet mondani, hogy egyre több és egyre fiatalabb korban jelentkeznek ezek a problémák?
Mindenképpen a szükség is van, tehát hogy talán nem kell részletezni, ugye ezért a médiában is sokszor előjön, hogy nagy a probléma, sokféle szenvedélybetegség, az alkoholizmustól kezdve. Tehát mi elsősorban ugye az a nevünk, hogy drogterápiás otthon, de igazából nem csak drogosok jöhetnek hozzánk, van, aki alkoholban érintett, van, aki gyógyszerekben, van néhány ember, aki igen, szerencsejáték, vagy ilyen fogadásoknak a rabjává válik, tehát hogy azért többféle problémával lehet hozzáfordulni, és igen, elég széles az életkori érintettség is. A nehéz inkább az a kihívás, hogy itt a lehetőség, de hogy jutnak el hozzánk. Tehát például a budapesti újabb részlegünknek azért ez egy ilyen célja, hogy minél többen be tudjanak jutni hozzánk, mert hogy a probléma az nagy, az látszódik, de hogy ki és hogyan jut ellátásba az annak a kialakítása, ami nehezebb, meg nyilván ez egy folyamat, meg ebben is segítségre szükség van, tehát hogy nem mindenkinek jut el maga erre a belátásra, hogy szüksége van segítsége, hanem már ott is érdemes belépni és mellé állni.
Azért ez ijesztő, mármint olyan szempontból, hogy említett, hogy 12 éves kortól már foglalkoznak olyan fiatalokkal, akik valamilyen szenvedélybetegségben szenvednek, hogy mi a tapasztalat egyébként ezek a fiatalok, akik tényleg nagyon korán belecsúsznak valamilyen szenvedélybe, és annak rabjává válnak. Mi az oka, mi a háttértörténete annak, hogy ők idáig jutnak ilyen hamar?
Igen, hát ez egy nagy kérdés, meg többféle megközelítés van. Milyen lehetnek ennek akár ilyen öröklött okai is, vagy ilyen genetikai, vagy ilyen biokémiai agyi történetek, hogy bizonyos receptorok, meg dopamin rendszerig nem működik megfelelően. Tehát van egy ilyen irány, de nagyon sokszor ugye a szocializációban is az történik, hogy már eleve ezt látja, mondjuk tehát egy szenvedélybetegségben érintett családból származik, vagy nagyon sok traumát szerzett már az életében, nagyon sok sérülés, fájdalom érte, akár elveszette a szüleit, nevelő otthonba került, vagy egyéb nehézségeken kellett menni, válás, meg sokféle probléma van így a háttérben. Úgyhogy mi elsősorban ezekben a lelki szocializációs okokban tudunk leginkább segíteni, tehát hogy feltárni azt, hogy mi történt, miért fordul ő egy szernek a használatához, mit ad az neki, bátorságot, felszabadultságot, vagy más az a más szükséglet, ami ezt így ide hozta, vagy csak egyszer felejteni szeretné azt, ami történt. És akkor ezekkel itt szembe tud nézni, itt van egy támogató közösség, van pszichológus, pszichiáter, lelki gondozó, lelkész, mentor, aki esetleg akár maga is érintett, gyógyult, felépülő szenvedélybeteg, tehát hogy ilyen sokféle melléállással és a közösség erejével, tehát a sorstársi erővel itt vagyunk mellette, és ez ad egy bátorságot, őszintességet, hogy szembenézzen vele, és egy gyakorló terep arra, hogy elkezdjen máshogy működni, elkezdjen őszinte lenni, ne akarjon hazudni, meg kijátszani a rendszert, meg ügyeskedni, amit jól begyakorolt már a szerhasználat közben. Tehát egy új viselkedésmódot segítünk kialakítani.
Hogyha összességében nézzük ezt a kiterjedt hálózatot, akkor körülbelül hány személynek, fiatalnak tudnak segíteni?
A két terápiás otthonunkban, ott 65 férőhelyünk van, a támogatott lakhatásban 10, a budapesti részlegünkön, hát most az még felépülőben van, ott most ilyen 40-50 emberrel vagyunk kapcsolatban így alapellátásban, tehát hogy akkor most összeadom, akkor ilyen 100 fölötti, akiknek úgy egyszerre tudunk valamilyen segítséget nyújtani.
Nyilván a segítségnyújtás alapja az, hogy aki bajban van, is igényelje azt, hogy segítsenek neki, és kikerüljön abból az állapotból, amiben van. Mennyire nehéz megnyitni ezeket a fiatalokat ebbe az irányba? Egyáltalán kell-e, vagy szükséges-e a szolgálatnak ezt megtenni, vagy megvárja azt a fiatalt, aki eljut arra a pontra, hogy hú, hát nekem ez így innentől kezdve nem jó, és valaki segítsen ezen változtatni?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nem szeretnénk egy ilyen elefánt csontról lenni, amiben ha akar, valaki bejuthat, de nyilván ezt tudjuk elsősorban a mi ellátórendszerünkkel biztosítani, ahova hívnak minket, akár gyülekezetek, iskolák, igyekszünk elmenni, hogy egy kicsit bemutassuk az intézményt, vagy egy életút mentén ennek a nehézségeit, problémáit, meg egyáltalán lehetőséget, hogy ide lehet jönni segítséget kérni, tehát hogy szoktunk ilyen prevenciós tevékenységeket is végezni, de nem ez a fő tevékenységünk alapvetően. Viszont van egy nagyon jó kiterjedt ellátórendszer az országban, tehát hogy nem csak nekünk van egy budapesti kis ellátónk, hanem a Szeretett Szolgálatnak, a Református Szeretett Szolgálatnak is van budapesti még egy válaszút nevű intézménye, vagy Dunajvárosban drogambulanciája, de nem egyházi fenntartásban is rengeteg családsegítő, drogpont, meg stb., akiken keresztül hozzánk el tudnak jönni, tehát hogy vannak ilyen különböző szintjei az ellátásnak, és ugye mi ez már az a szakosított rész vagyunk, ahova az alapellátáson keresztül tudnak eljutni leginkább az érintettek.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Katona Viktorral, a református drogmisszió vezetőjével. Ami plusz, ez egy egyházi intézmény, és azért rengeteg személy életében hallhattuk élettörténetében, akik esetleg egy ilyen nehéz utat jártak be, hogy mindig ott volt egy lelkész, egy ige, vagy maga a Biblia, ami segített nekik túllendülni a nehezén, vagy elindulni ezen az úton. Ez a plusz, amit tud ugye adni a szervezet, ez mennyiben mutatja mondjuk a számokban azt, hogy akik bekerülnek, ténylegesen úgy kerülnek ki az intézmény falai közül, hogy utána a saját lábukon is stabilan tudnak állni?
Nagyon jó lenne, ha azt tudnám mondani, hogy sokkal hatékonyabb a mi terápiánk, mint bármelyik másik, de ezt így nem tudom alátámasztani, tehát nálunk is nagyon sok az, aki nem tud élni a lehetőséggel, vagy még nem érett meg benne a tovább lépés, vagy a változás, és lehet, hogy itt van egy-két hónapig, ami mindenképpen hasznos és jó, de aztán nem lesz ebből teljes felépülés. És azt is nagyon jó kimondani, hogy igazából valamennyi terápiás otthonban, vagy terápiás módszerben inkább ezt mondom, tehát hogy a úgynevezett Minnesota módszer, illetve az, amit mi portázs módszert használunk. Tehát mind a kettőben fontos a spiritualitás, tehát hogy ez is talán jó, hogy így nem. Tehát mi azt a fajta spiritualitást tudjuk kínálni, vagy felajánlani, meghívni őket, ami a kereszténységünk, a Bibliának a forgatásával, arról az Istenről beszélünk, akit a Bibliából megismerhetünk, tehát hogy ez mindenképpen fontos nálunk és speciális, de hogy maga a spiritualitás, hogy valamiféle felsőbb erő, lény, istenség tud neked segíteni a felépülésben, ez valamennyi otthonban azért ez így benne van, tehát ez is egy fontos dolog, és én azt hiszem, hogy mindenkinek Isten segít a felépülésben, Isten a gyógyító, de nem biztos, hogy ezt mindenki belátja, vagy felismeri, és lehet, hogy másnak tulajdonítja ezt a változást, de nagyon jó látni, amikor valaki ezt felismeri, és elkezdi forgatni a Bibliát, vagy amikor már kimenőre mehet, elkezd gyülekezetet keresni magának, hogy hova tudna járni, és ezt, amivel itt találkozott, mert lehet, hogy eddig nem is volt Isten tiszteletem, vagy rossz tapasztalatai voltak, azt most valahol így el tudja kezdeni, vagy újra tudja kezdeni. Statisztikákból látom, vagy tudható, hogy a droghasználat az terjedőben van, vagy nem tehát a korábbi klasszikus, vagy ilyen régebbi drogok, a heroin, kokain, az visszaszorulóban, de a kristály, a bio, azok feltörekvőben vannak, vagy a fűhasználat. Az intézmények szintjén viszont az látszik, hogy nem látszik ez, hogy sokkal többen kerülnének be. Tehát, hogy van itt egy ilyen rés, vagy egy ilyen hiány, hogy nem mindenki kerül ellátásba, akinek szüksége lenne rá. Ennek az okai nem tudnám egyértelműen megjelölni, de hogy itt van egy hiány, amire érdemes így foglalkozni, meg azért tesznek lépéseket is ilyen országos szervezetek is, hogy mi tudunk ez ügyben tenni, hogy van kedvetnének könnyebben, gyorsabban ellátásban, de nyilván ez ő belátásuk is tehet, tehát hogy ez nem csak egy ellátórendszeri kérdés, hanem hogy hogyan és mikor jut erre az ember.
Ön hogyan került kapcsolatba egyébként ezzel a szervezettel, és hogyan jutott el odáig, hogy aztán Esztertől ezt átvette, és hogyan és milyen érzésekkel tette ezt?
Pápai teológus voltam 2011-ben, amikor egy ilyen gyakorlati hétre érkeztem ide a misszióba, és akkor ez egy nagyon pozitív élmény volt, meg így kölcsönösen egy ilyen jó tapasztalat voltam egymással, de aztán másban kezdtem el dolgozni, másik ifjúsági vonalon, Solidau Gloria Református Diák Mozgalomban lettem, aztán lelkész, meg annak a vezetője, és akkor így 10 évvel később, amikor így változott, hogy munkát kerestem újra, vagy szolgálatot, akkor találkoztam a hirdetéssel, hogy lelkész keresnek ide Ráckeresztúra, és akkor így arra jelentkezve kerültem be, és 22-től lettem intézményi lelkésze a Ráckeresztúri otthonnak, ezzel az előzetes jó tapasztalattal, és aztán amikor Erdős Eszter nyugdíjba vonult a tavalyi évben, akkor már előtte megkérdezte, hogy átvenném tőle ezt a vezetést is, és a fenntartóval egyeztetve aztán ebben én is így belementem, és hát úgy vettem át, hogy mint egy nagy feladatot, egyrészt nagyon megtisztelő is, meg lelkesítő is, másrészt valahogy érzem ennek azért a súlyát is, hogy egy ilyen nagyon fontos szolgálat, meg egy nehéz terep, meg kialakult intézményrendszer sok munkatársal, tehát hogy azért így van súlya ennek a feladatnak, de örömmel álltam bele, és ilyen kihívást látok benne, és eddig még állom a kihívást.
Valóban egy nagyon nehéz területről beszélünk, de az élet ugye folyamatosan változik, és generál újabb és újabb helyzeteket. Akár a szerek területén, ahogy ön is említette, van, ami már kikopóban van, amit egyes generációk jobban ismernek, és teljesen idegen nevűeket említett most számomra is. Ezzel a tudattal, hogy minden változik, mi az, amit ön is lát, hogy változtatni lenne érdemes esetleg a misszió területén, vagy van-e olyan, amefelé jobban nyitni kéne, vagy amit megerősíteni? Tehát azért tapasztalatai megvannak már ezen a területen.
Vannak tapasztalataim, de még azért így a nagy képet talán még így nem mindig látom, hogy most pontosan így merre fele haladunk, mármint hogy így ilyen akár ilyen stratégiai vagy országos szinten, vagy mi lenne most szükség. Tehát hogy ezekben azért még nehezen tudok véleményt formálni, vagy ebben még inkább hagyatkozom előttem járókra. De az alap az megvan, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól kialakított, meg jól felszerelt intézmény, meg ez a portás modell, amit 20 éve bevezetett Eszter és a csapat, ez egy nagyon jó program. Azt tudnám mondani, hogy talán finom hangolásra, meg mondjuk, amit említettem is, hogy változnak a szerek, meg nyilván generációk is változnak így 40 év alatt, vagy hát, hogy kik azok, akik most bejönnek. Erre oda kell figyelnünk, meg ezzel van dolgunk, hogy valószínűleg a felgyorsult, egyre gyorsuló világban lehet, hogy a egyéves terápia, ajánlott terápia időszakunk az megfontolandó, hogy esetleg rövidebb programot tudunk-e kínálni, akár a hosszú mellett. Tehát ez most egy ilyen aktuális kérdés, amivel foglalkozunk, hogy ebben milyen változásokra van szükség, vagy bizonyos elemeket esetleg alakítani a terápiában, de hogy az alap az erős és jó, és ilyen finom hangolásra van szükség, amit most látok egyelőre, hogy így egy kicsit korszerűsítsük, vagy így a lépést tartsuk a változásokkal. Úgyhogy egy olyan ilyen ige mondat van a Bibliából, amit így a beiktatásomra is választottam, hogy amikor János Evangéliumban mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, csak ezt a pár három szót választottuk, hogy életük legyen. Tehát, hogy ez így az alapküldetésünk, hogy mind az élet fenntartásában, tehát, hogy a szerhasználat az nagyon veszélyes és halált okozó dolog is, akár tulajdonadás, akár a balesetek, akár tönkretett életek, meg öngyilkosság, tehát, hogy így valahogy ezt fenntartani a biológiai életet, de egy ilyen mentálhigiénés értelemben is, hogy minél értelmesebb, gazdagabb, működőbb életet tudjunk segíteni a srácoknak, és hát abban az értelemben is, ahogy Jézus mondja, hogy az örök élet, a Jézusi élet felé is segítsük őket, ami alapja lehet mind ennek a másik kettőnek is, de hogy talán így mégis a folyamatban egy későbbi ponton tud ez megnyílni, vagy ez is megérkezni nekik.
Arról még nem beszéltünk részletesen, hogy az ellátásban, a szolgálatban hogyan juthat be az, aki valóban szeretne gyógyulni.
Igen, nagyon jó kérdés, ezzel nap mint nap találkozunk, csörög a telefon, hogy mit lehet tenni. A honlapunkon drogterapia.hu lehet találni egy listát arról, hogy úgynevezett előgondozó intézmények, irodák hol vannak az országban. Miskolcon, Debrecenben is van, de másfele is, és hogy ezt tudjuk első körben ajánlani mindenkinek, hogy oda menjen be, ott még nem kell beköltözni, hanem ott bejárva egy pár alkalommal tudnak akár lehet, hogy helyben is segíteni. Illetve tudják azt, hogy milyen orvosi beutaló, szűrés, meg egyéb papírok szükségesek ahhoz, hogy így tudjon valaki ellátásba kerülni hozzánk. Illetve rajtuk keresztül, hogyha így készen áll, megérik benne a döntés, megvannak a szükséges papírok, akkor ezek az intézmények jeleznek felénk, és akkor kerül fel a várólistánkra. Ez a várólista lehet, hogy ijesztő, de ez egy-két hetet jelenthet a mostani időben, tehát nem kell hosszan várakozni, hanem hogyha ott így megérik a döntés, megvannak a papírok, akkor hamarosan be tud hozzá kerülni.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség fenntartásában működő reménysugár hajléktalanok nappali melegedőjéről hallhatnak. Tart a krízis időszak a hajléktalan ellátásban, ennek értelmében éjszaka is igénybe vehetik a reménysugár nappali melegedőt azok, akiknek nincs hova menniük. Éjszakára 28, nappal több mint 60 főt tudnak fogadni. A részletekről Simon Judit intézményvezetőt kérdeztem.
Azért novemberrel elkezdődik időjárástól függetlenül a krízis időszaka a hajléktalan ellátásban. A mostani időszakra hogyan készültek fel itt a reménysugárban?
Az eddigiekhez megszokottan készültünk erre a krízis időszakra is. Egy kicsit érdekességképpen készítettem egy felmérést szeptember vége, október elején, hogy megkérdeztem a klienseket, hogy kik azok, akik már előre látják ezt az elkövetkezendő időszakot, és hogy kik szeretnének a krízis időszakban, ugye az időszakos férőhelybővítése nyitó éjjeli menedékhelyünkön tölteni ezt az időszakot, és így november 1-ig feliratkoztak több mint 30-an, hogy hozzánk szeretnének jönni ebbe az időszakba, ami bevallom, valahol megnyugtató volt, mert hogy tudom, hogy jó helyen vannak, és szeretik az intézményt, szeretik a munkatársakat, és azt a bánásmódot, ahogy velük foglalkozunk, de egy kicsit ijesztő is, hogy ennyi embernek nincs semmiféle olyan célja, célkitűzése, ami kibillenteni ebből az állapotból.
Nem mellesleg ez a szám azért több is, mint a hány helyet biztosítani tudnak ebben az időszakban?
Igen, így van, mi 28 főre tudunk férőhelyet biztosítani. Vörös kód esetén, ugye amikor a hőmérséklet mínusz 10 fok alá esik, akkor kötelező a befogadás, tehát hogyha nyilván ugye benne van az intézmény küldetésébe is, hogy a fagyhalál ellen védünk, és akkor olyankor több emberbe szoktunk fogadni.
Ez érdekes, ahogy említi, hogy mennyire ijesztőek az adatok, és hogy nem változik, és nem pozitív irányba fordul, hanem viszonylag a többen jelzik azt, hogy itt szeretnék tölteni az időt, hogy a tendencia azt mutatja, hogy a jelen állapotokban nehezebb kitörni a hajléktalanságból?
Véleményem szerint a tendencia az stagnál, illetve akiknek sikerül kitörni valamilyen munkahelyet, vagy munkát találni, ők is innen indulnak el, és ide jönnek vissza, mert hogy ugye a szállás lehetőség ugye nem biztosított számukra, illetve hát hajléktalanként élnek a városba.
Ugye van az a rendszer, amiről már beszéltünk, hogy egymásról tudnak azok a szervezetek, akik a hajléktalanok ellátásában tevékenykednek, és ez ugye sok szempontból jó, mert egymásnak tudnak szólni esetleg, vagy egymáshoz küldeni egy olyan ellátottat, akit nem tudnak éppen befogadni helyhiány miatt. Ilyen szempontból, vagy ebben a krízis időszakban mennyire aktívabb az együttműködés ezekkel a szervezetekkel?
Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a testvér intézményekkel, illetve a szervezetekkel. Rendszeresen hívjuk egymást telefonon. Ha oda valamilyen oknál fogva nem tudnak bemenni, vagy nem férnek már be a létszámba, akkor kérdeznek engem, és ez oda-vissza működik. Mindenféleképpen azon vagyunk, hogy megoldjuk az emberek helyzetét.
Ebből adódóan most, hogy ilyen erős a kapcsolat, lehet tudni, hogy hánya vannak a Debrecenben, akik az utcán kénytelnek élni?
Jelenleg az utcán életvitelszerűen tartózkodó emberek számos körülbelül olyan 60-67 fő, nem vagyok ebben biztos, a többiek intézményben vannak.
Hogyan lehet nekik segíteni, illetve mikor lehet a legaktívabban nekik segíteni, akár a munkakeresés tekintetében?
Akkor lehet segíteni, hogyha ő is akarja ezt. Ez elsődleges szempont, és talán ez a legnehezebb, hogy visszavezessük ehhez, hogy ő is akarjon dolgozni, és akarjon úgymond visszaintegrálódni a társadalomba. Vannak sikerélményeim, de van, akinek nem tudok segíteni, mert ő sem akar, ők nekik megfelelő ez az állapot, amiben vannak, és ezen nem szeretnének változtatni.
Egy krízis időszakban vagyunk, és mondjuk tényleg az időjárás is olyan, hogy veszélyezteti az ő kint tartózkodásukat, az életüket, akkor van-e egy ilyen közös felmérés, vagy egy csapat, aki megpróbálja azokat az utcáról behozni, akik mondjuk önszántukból nem akarnak bemenni valamelyik intézménybe?
Természetesen működnek az utcai szociális szolgálatok, velük is nagyon jó kapcsolatban vagyunk, szinte nap mint nap beszélek velük, és ha nyilván úgy találnak embereket, hogy hajlandóak intézménybe menni, akkor szokták őket idehozni, illetve a többi intézménybe is.
nagyon sokszor elmondjuk, de azért szerintem érdemes ilyenkor meg pláne kiemelni, hogy milyen feltételekkel jöhet be valaki a reménysugárba.
Érvényes tüdőszűrővel kell, hogy rendelkezzen, tehát ez azt jelenti, hogy fertőzés gümrükmentes papírral rendelkezzen, illetve jó, ha van személyigazolványa, megfelelő okiratai, de ez nem kötelező. Nyilván akinek nincs, annak segítünk, hogy ezeket minél hamarabb megcsináltassuk neki, és tudjon ezekkel élni.
Milyen lehetőségeket, vagy milyen ellátásokat kapnak itt az ideérkezők, akár nappal, akik nappal veszik igénybe itt az ellátást, vagy akik éjszaka?
A nappali ellátásban ugye egész nap itt tartózkodhatnak, hétfőtől péntekig, 8-16-20-ig vagyunk nyitva. Itt lehetőség van étkezésre, tisztálkodásra, csütörtökönként ruhabőrzét tartunk, amikor cserélhetik a ruházatukat, foglalkoztatások vannak, ügyintézéseket bonyolítunk le, esetleg ha valaki tud még valamilyen családtagjáról, vagy rokonáról, hozzátartozójáról, és nyilván ő is szeretné, akkor segítünk a felkutatásukban. Ugye, mivel hogy egyházi intézmény vagyunk, rendszeresen tartunk istentiszteleteket, áhítatokat, ünnepnapoknak megfelelő rendezvényeket. Az éjjeli menedékhelyen, hát ott az elsősorban a fagyhalál ellen véd, itt is lehetőségük van tisztálkodásra, étkezésre, tévét nézhetnek, beszélgethetnek, vannak különböző társasjátékok, amivel eltölthetik az időt.
Általában azok töltik itt az időt éjszaka, akik nappal is itt vannak az intézményben?
Nagy részt igen, de vannak újak is, akik valahonnan érkeznek a városba, vagy ahogy már említettük, az utcáról kerülnek be, mint új kliensek.
Egy korábbi interjúban beszéltük, hogy sajnos sok a fiatal is a hajléktalanok között az utóbbi időszakban. Most ez milyen képet mutat, mit lehet ezzel kapcsolatban mondani? Változott-e?
Jelenleg nem sokat változott így a korösszetétel. Most jóformán ugyanazok járnak ide, akik mondjuk körülbelül egy éve. Van 4-5 új ember, akik még nemrég kerültek ki az utcára, és ők jöttek most hozzánk.
Akinek lehetősége van rá, hogyan és milyen módon segítheti az intézményt, főleg így a krízis időszakban, van-e bármire szükség, akár takarókra, akár ruhaneműre, élelmiszerre, bármire?
Igen, az éjjeli menedékhelyen azt hangsúlyozni szoktuk ugye, hogy ilyen meleg plédeket, takarókat, párnát, paplant, ágyneműt, vagy ágyfeliket nyugodtan hozhatnak, mert hogy arra mindig szükség van, illetve ruhaneműt pedig évszaknak megfelelően meleg ruhát fogadunk.
Milyen más egyéb lehetőségeik vannak azoknak, akik ide betérnek szervezett program tekintetében?
Programjaink közé tartozik még a filmvetítés például, amikor megnéznek az intézmény lelkészével egy filmet, és utána ezt átbeszélik, hogy miről szólt, kinek milyen emlékeket vagy érzéseket hozott a felszínre. Nagyon szeretnek beszélgetni az ígéről, nagyon szeretnek beszélgetni ilyen aktuális hírekről, amik a világban történnek. Rendszeresen szoktunk velük beszélgetni, foglalkozni, hogy mi az, ami érdekli őket, mi az, amit szeretnének csinálni, esetleg kirándulni, vagy valamilyen intézmény meglátogatni, hogyha ilyen lehetőségünk van, és erre is szoktak jelentkezni.
Meddig tart a krízis időszak?
A krízis időszak ugye november 1-től április 30-ig tart. Én mindig azt mondom, hogyha olyan elesett embert látnak az utcán, akin még nem igényel sürgősségi beavatkozást, tehát hogy nem rosszul van, hanem csak leül valahova, látszik rajta, hogy nincs hova mennie, nem tud kihez fordulni, annak egész nyugodtan lehet mondani, hogy a Péterfia utca 40 szám alá jöjjön be. Ugye az éjjeli menedékhelyez folyamatosan nyitva van egy fél évig, illetve akit pedig olyat látnak, aki valamilyen segítségre szorul, annak pedig hát egyből mentőt kell hívni, illetve a rendőrséget érte.
Kedves hallgatóink, a bojti időszakban Dobosi Györgyné versét Fehér Dezső nyugalmazott református lelki pásztor tolmácsolásában hallgathatják meg.
Dobosi Györgyné, bőjt a lelkem imája. Sajgó lelkemet a könnyem mossa, álmodozó életemet feloldja, bensőmben ott a múlt és a jelen. Istenem, a jövőt tőled kérhetem? Szenvedésem feledni nem tudom. Eltévedt gondolatom, becsukom, ím hangtalanul bűnöm tátogom, önző fájdalmamhoz hozzászokom. Uram, boldogan érzem, átkarolsz, oly szeliden izlelve válaszolsz, tisztulás a reményem nagy vágya, szeretetem az imád táplálja. Amikor beszélget velem a csend, nyugalmat áraszt a lélek odabent, bár a szeretet bennem lakozik, patyolat tiszta szív nem habozik.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban hallhattak a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő Reménysugár hajléktalanok nappali melegedőinről, és amint egy 40 éve működő Magyarországi Református Egyház Kallódú ifjúságot mentő missziójáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúli Református Egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
Share the weight, and if if you're hopeless, then let me show you there's hope in the Jesus way. I thought